Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezen a héten egy pár nappal ezelőtt annyira jól sikerült az aktuális PFS divány beszélgetés, hogy több hallgatónak eleget teszünk, a kérésének eleget teszünk azzal, hogy a videófelvételből podcastot is gyártunk, mivel persze, hogy egy felvétel magába túl hosszú lenne a megszokott podcast idősávra, ezért két részre választottuk szét, de gondolom, hogy így is nagyon élvezetes lesz meghallgatni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a mai divány beszélgetésen, ahol beszélgető partnerem János Zsolt, nemzetközi pénzügyi elemző.
Szépen jó napot és üdvözlök mindenkit innen a budapesti stúdióból.
Nagyon-nagyon fantasztikus helyen vagyunk, ahol aktuális témákról, gazdasági témákról fogunk beszélgetni, és ezek a beszélgetések, ezeknek az apropóját mindig az adja, hogy az ügyfeleinktől számtalan kérdést kapunk a gazdasági helyzettel kapcsolatban. Kérnek tőlünk természetesen ugye olyat is, hogy adjunk nekik befektetési javaslatokat, amit ugye nem teszünk így csípőből meg, hiszen van egy olyan munkamódszerünk, amihez ragaszkodunk, amivel mi dolgozunk, illetve ugye a médiából nagyon sok hírt kapnak, és szeretnének kapni egy másik nézőpontot, vagy valami magyarázatot arra, amit onnan hallanak.
Nekem ezek a kialakult diványbeszélgetések itt azért tetszenek, mert én nagyon sok előadást tartok, és meg vagyok hívva a különböző intézményekhez is előadásokat tartani, de abban a formában kérdéseket feltenni az ügyfelektől és a tanácsadóktól, mint ahogy ez itt kialakult, ezt máshonnan nem kapom. Tehát én azt kell mondjam, hogy ez így valamilyen formában a PFS-nek a szolgáltatásának egy lényeges értéke, ha már befektetésekről beszélünk, és a value értékeket keressük, akkor ez egy olyan érték, ami kívülről is feltűnik.
Igen, ugye a tanácsadók kollégáimtól is, illetve ugye saját tapasztalatból is mondhatom azt, hogy az ügyfelektől azt a visszajelzést kapjuk, hogyha hallgatnak egy beszélgetést, mondjuk gazdasági témáról, vagy kapnak valami anyagot, annak javarésze marketing szagú, valami nagyon-nagyon sok marketing elemet tartalmazó anyagot kapnak, vagy pedig, hogyha leülnének valakikkel beszélgetni, vagy hallanak valamit, nincsen fórum, ahol visszakérdezhetnének, hogy egyáltalán ez ilyen hétköznapi legyen, hogy ők megértsék. Tehát, hogy ne szakmai nyelvezetű előadásokat hallgassanak, hanem olyat, ugye, amire mi azt szoktuk mondani, hogy olyan szinten fordítsuk le a szakmánkat, hogy egy 14 éves gyermek is megértse, hogy mi miről beszélgetünk. És talán ezért szeretik a mi ügyfeleink hallgatni a podcastokat, a diványbeszélgetéseket és minden ilyen anyagot, amelyet mi odaadunk nekik, mert közérthetőek, nincs marketing szaga, nem akarunk rátuk márni senkire semmit sem, hagyjuk, hogy ő tudjon dönteni, és amit szintén nagyon sokszor elmondunk, hogy nincsen rossz kérdés, csak rossz válasz, tehát arra buzdítjuk az ügyfeleinket, hogy kérdezzenek, és addig kérdezzenek, amíg minden világossá válik a számukra, mert akkor tudnak helyes döntést hozni.
És ez is megvan a lehetőség, ugye mi itt a felvételt már elkészítjük, de a háttérben Zoomon keresztül be vannak jelenkezve emberek, és megvan a lehetőség nyugodtan direkt a chatbe, vagy a kérdés felületre kérdést is beírni, amit mi figyelünk beszélgetés közben, igen. És ha az az érzés, hogy ez passzol, akkor ezt minden esetre a válasz beépítjük, ha véletlen nem passzol, akkor látjuk, hogy kinek a kérdése, és akár akkor biztos, hogy a személyes
hát
válasz is meg
akkor egyedileg fogjuk megválaszolni.
Ami ma még különleges, hogy ezt a felvételt úgy fogjuk elkészíteni, hogy igaz, hogy videó is készül, de gondolkozunk azon, mert sokan azt a visszajelzést is adták, ezt most hallottam a felvétel előtt, hogy a felvételeket inkább nem megnézik videóformájában, hanem meghallgatják, ezért podcastra fogjuk tenni a felvételeket, mert akkor még egyszerűbb meghallgatni, mint hogyha ugye valaki a videót kellene ezt nézze közben.
Igen, igen, ez számtalan egy helyről.
A podcastoknak ezt kell mondjam, hogy ez a fő előnye, hogy sokkal kevesebb adatmennyiséggel megoldható egy podcast, mint összehasonlítva ehhez egy videó.
Igen, és ugye azokon a podcast csatornákon, amelyek ugye népszerűek a lakosság körében, azokon is könnyebben elérhető, így.
Abszolút, igen. Na, de akkor nyugodtan álljunk neki.
Oké, nagyon-nagyon érdekes kérdések jöttek, amelyek én úgy gondolom, hogy a mai gazdasági helyzetben fontos, hogy beszéljünk róla, mert nagyon sokakat érintenek ezek a kérdések. Többször elhangzik az, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz olyan döntést hozni, hogy jó befektetést eszközöljön az ügyfél. És többször hallják azt, hogy minőségi részvényeket, minőségi államkötvényeket vásároljanak azért, hogy a pénzügyi bizonytalanságot, a gazdasági bizonytalanságot valamilyen módon tudják ellensúlyozni. Számtalanszor keresnek meg bennünket az ügyfeleink, hogy mi mit mondunk arra, hogy minőség. Tehát mi számít minőségnek?
Tehát mint mindig a kérdés nagyon jó, és azt mutatja, hogy ez megváltozik az a kép, hogy mi a jó befektetés. Mert van egy olyan kialakult kép, hogy az ügyfélnek minden jó, hogyha annak van hozama. Hogy állítólag az ügyfél csak az érdekli, hogy maximális legyen a hozama. És az az ügyfél, aki ezt így látná, az valójában nagyon csak a felületen kapirgál a témákba, mert a nagyobb hozam az automatikusan azt jelenti, hogy nagyobb hozam A egyszer mihez mérve, mi az összehasonlítási szint, és a befektetési kategóriákban nagyobb hozam azt jelenti, hogy ebben benne van egy kockázati felár. Tehát a pénzemet, ha kiadtam a kezemből, valakinek odaadtam, akkor a kamat, a hozam tükrözi azt, hogy mekkora a kockázata annak a kérdésnek, hogy visszakapom-e a pénzemet. Na most, hogyha ezt a kérdést feszegetjük, hogy mi a biztonságosabb, mi a minőségi befektetés, akkor véleményem szerint az első kérdés ez, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy akinek odaadtam a pénzemet, megvettem a befektetést, hogy azt vissza tudom cserélni pénzre, fizetőeszközre. Ez az első lényeges kérdés. A második az, hogy mekkora hozamot fogok kapni abból a pénzből, mert a hozam kérdése az azért nem a legfontosabb, mert lehet, hogy azt a pénzt azért adtam oda máshova, mert nekem nincsen tároló lehetőségem. És ha én megtartanám, az nem lenne elég biztos. És csak ezért adom oda.
Akkor tehát a hozamnak ott nincs. Értékmegőrzésért adom.
Hát még nem
oda.
Is értékmegőrzés, mert az értékmegőrzés már azt jelenti, hogy ha létezik az infláció, akkor a vásárló értéket megőrizzem, tehát ha van infláció, akkor amibe cserétem, az minimum olyan arányba emelkedjen a fizető eszközökhöz képest, tehát minimum az inflációt, hogy amikor visszacserélem, akkor ugyanaz a vásárló értékem legyen, mint most. De amiről én beszéltem, az, hogy 100 értéket átcserétem, és kapjak ugye a 100 értéket, mindegy, hogy mi volt az inflációval, mert elsőre nekem az volt fontos, hogy az a pénz ott biztosabb helyen volt, mint nálam, mert hogyha nincsen tároló lehetőségem, akkor lehet, hogyha betörnek a házamba, elviszik a pénzt. Ja, tehát ilyen egyszerű a gondolkozás. Ugye ez volt az ötlete a bankoknak, amiért létrejöttek valamikor, hogy az emberek ne otthon tárolják azokat a papírra nyomtatott értékeket, hanem adják oda, tegyék be egy bankba, ott biztosabb hely van.
Ugye ezekben a kérdésekben mindig jön a következő, hogy hogyan válogassunk ilyen eszközöket ki, és ezzel a kérdéssel összefüggésben mindig jön az is, hogy a válogatásnál mennyire vegyük figyelembe azt, hogy milyen arányban oszlik meg az eszköz az én portfóliómban. Tehát mi az az egészséges arány, akár devizanemben, akár eszközöknek a volumenében, ami egy ügyfélnek jó lehet?
Sajnos ezekre a kérdésekre mind az a válasz, hogy nagyon egyedileg kell kezelni a helyzetet, mert a fő kérdés ugye az, és ez a fejbe, hogyha ez berögzül nekünk, hogy ha ma valaki megkereste azt a pénzt, amit nem szükséges az életre ma felhasználni, és ezt mint tartalékot félreteszi, akkor azt jelenti, hogy ma cserélek fizetőeszközt egy más valamibe. Na most, hogy miket veszek ott meg, ez azon is múlik, hogy milyen gyorsan kell a pénzt visszahozzam a fizetőeszköz rendszerbe, fiát eszközbe. Ha gyorsan vissza kell hozzam, akkor olyan eszközöket kell vásároljak, ami kiszámítható az ár ingadozásába, és ott nem lehet nagyon nagy csoda. Ezért a klasszikus alap eszközök rövidebb idősávra mindig a kötvények tudnak lenni, és itt főleg a biztonság szint felső szintjén vannak az államkötvények. Miért? Hát azért, mert az állam a legnagyobb, és a kötvénynél is az a döntő, hogy meglegyen az a képessége annak, akinek a hitelt odaadtam, mert a kötvény nem is más, mint egy hitel, az vagy legyen likviditás, amiből vissza tud fizetni, vagy a kötvény tudja átfinanszírozni más kötvénybe, vagy legyen olyan a hitelessége, hogy új hitelt kapjon. És ezért a biztonság oldaláról a kötvények lényegesek. Minél hosszabb lesz az idősáv, annál inkább már az is megbízható, hogyha átmegyek részvény befektetésekbe, vagy tárgyértékekbe. Ezek lehetnek egyszerűen ugye a részvények, lehetnek ingatlanok, más tárgyértékek, és ugye ez már a név megfogalmazza, mert a részvények valójában azok nem is tárgyértékek, hanem az inkább gazdasági érték. Ott egy vállalatnak a szolgáltatásába vagyok benne, és az adja meg a biztonságot nekem, hogy a szolgáltatás kell a fogyasztóknak, ezért részesülök én a nyereségbe. A tárgyérték, mint például egy ingatlan, az alapjában nem dolgozik, egy telek. Az ingatlan már dolgozhat, hogyha ugye a lakások vannak, ezeket bérbeadom, van bérbevétel, akkor ez is egy szolgáltatás tud lenni hasonlóan, mint egy vállalat, de csak egy telek üresen, az annak nincsen bevétele, és ezért az csak maximum spekulációs értéknövekedése lehet, hogy most megvettem 100-ért, és valamikor eladom 200-ért, mert valamilyen okokból a kereslet ott növekedett.
Ebben a kérdéskörben maradva többször kapunk olyan visszajelzést az ügyféltől, inkább azt mondom, hogy némi nemű kritikus felhanggal mondják ezt az ügyfelek, hogy miért vagyunk mi kíváncsiak arra, tanácsadók, amikor ővelük beszélgetünk, hogy ő neki hol, milyen eszközei vannak elhelyezve. És mondom, ezt többször megkapjuk ezt a kérdést, de én úgy gondolom, hogy pénzügyi tervezés szemszögéből nézve, illetve olyan szemszögből, hogy lássuk, hogy az ügyfél milyen kockázati kitettségű, ilyen szempontok szerint is fontos, hogy lássuk, hogy ő milyen portfólióval rendelkezik.
A kérdés jó, és erre a választ egy más szakmával adnám meg. Ha ma elmegy bárki az orvoshoz, és azt mondja, hogy ő teljesen tisztán megfogalmazza, hogy mi a baj, és milyen gyógyszert szeretne, akkor az orvos bármi kérdés nélkül adja meg neki azt a gyógyszert. Na most az orvos benne van abban a felelősségi körben, hogy ő egy pár kérdésen keresztül például meg kell arról győződjön, hogy például annak a paciensnek például van-e penicillin allergiája. Mert ha igen, akkor nála van a felelősség, hogy akkor bizonyos gyógyszereket ő nem tud megadni, megadhatná, de ez veszélyezteti a paciensnek az életét. Na most a befektetési témakörbe is azt lehetne mondani, hogy azért kíváncsiak a pénzügyi tervezők, az értékesítők, mert előírja nekik ezt a szabályzat, a törvény. Ez nekem egy túl olcsó válasz, hanem ez a szakmának az etika és a felelősség kérdése, hogy érdekel, mint tanácsadó, mint szakértő, hogy az ügyfélnek hogy néz ki az univerzuma, a gondolkozási háttere, mi létezik, mi nem, milyen tapasztalatai voltak, mert ha tudom, hogy mire allergiás, akkor azt a javaslatnál, a portfólió, ideális portfólió szállításnál tudomásul tudom venni, és akkor arra megfelelően tudunk reagálni.
Illetve ebbe az is benne van, hogy ne súlyozzuk el az ügyfelet, ugye bizonyos szektorok, vagy bizonyos régiók fele, hát ez az is nagyon-nagyon veszélyes tud lenni.
Hát addig ugye ezek általában nem zavarja az ügyfeleket addig, amíg csak egy irányba általában felfele mennek ugye az árfolyamok. De vegyük példaként, ami most kialakult az első negyed évben, ez a mesterséges intelligencia hype. Az első hullám felment, az árfolyamok akár elég erősen már vissza is ereszkedtek most március-áprilisban, és a pénzpiaci iparágban a szereplők persze, hogy ráugranak arra, ami mint hype kialakult, tehát nagyon sok terméket ajánlanak pillanatnyilag az ügyfeleknek. Minden, ami mint marketing ajánlat jön, az nem teszi fel azt a kérdést, hogy önnek, mint ügyfélnek mennyi mesterséges intelligenciához közel álló iparág van a portfóliójában. És hogyha most nagyon erős ez a hype, akkor mint ügyfél lehet, hogy minden innen kezdek bevásárolni ilyen ajánlatok szerint, és hirtelen a mesterséges intelligencia, mint téma, olyan nagy portfólió részt lefoglal, direkt, indirekt, áttett helyzetbe a termékekből, hogy nem mint egy egészséges, úgy nevezem szatellit, 3-5%-nál van benne a portfóliómban, hanem ebből lesz 20%. És amíg megvan a hype, és mennek erősen felfele az árfolyamok, addig általában a legtöbben, akik nem a kockázat oldalát nézik, örvendenek ennek, hogy juhú, akkor végre szerencsém is van, és én ezt megérdemlem, de ha fordul a piac, akkor nagyon gyorsan vált a hangulat is.
Igen, ön említette egy olyan szót, amivel minden egyes ilyen beszélgetésnél foglalkozunk, és az a kockázatnak a felmérése, a kockázatokkal való törődés, egyáltalán azt figyelni, hogy annak az ügyfélnek a portfóliójában ugye milyen eszközök vannak, és azok milyen kockázatot jelentenek az ő számukra. De ez ugye nem csak a kockázatoknak a kezelése, az nem csak ügyfél szinten fontos, hogyha már a tőkepiacról beszélünk, hanem központi bankok részéről is fontos, ugye ugyanúgy Európában, mint Amerikában, és ugye nagyon sokat beszélünk most a Fedről és az Európai Központi Jegybanknak a várható vagy valós intézkedéseiről. Ugye most halljuk, hogy a Fed az a mérlegeket csökkenteni szeretné. Ugye erre volt már a Fednek egy próbálkozása 2019-ben, amikor mégiscsak visszakoztak egy kicsit, mert egyszerűen az akkori gazdasági környezet az nem tette lehetővé, hogy olyan mértékben csökkentsék ugye a mérleg főösszeget, mint amilyen mértékben ők szerették volna. Ha most ezt a piaci helyzetet nézzük, ami van, most ezzel tud valamit operálni, tehát lesz valami hatása a Fednek azzal, hogy ő mérleget csökkent, és miért fontos ez a pénzügyi stabilitás szempontjából, hogy a Fed játszik tulajdonképpen a mérleggel, hogy most akkor egy dekát teszek rá, 5 dekát teszek, vagy 10 dekát teszek rá a mérlegnek az egyik oldalára.
Tehát ez a központi banki mérleg témája valójában 2008 után jelent meg. Azt lehet mondani, hogy 2008 előtt a központi bankok főleg csak a kamat szintekkel dolgoztak. Ha a kamatot csökkentették, akkor olcsóbb volt hitelt felvenni, és akkor az ügyfelek, a vállalatok inkább hiteleket vettek fel a bankoktól, és ezen keresztül meg volt ugye a likviditás. Hogyha a kamatokat emelték, akkor kevesebb volt a kereslet, és ezzel a likviditás a piacba vissza tudott csökkenni. Na most 2008-ig a kamat lépésekkel elég jól tudták a keresletet, kínálatot, és főleg mindig az inflációra figyelve irányítani. 2008 után, miután a nagy pénzügyi globális válság elindult, és a kamatok visszacsökkentek nullára, ugyan nulla kamatszint azt jelenti, hogy szerették volna, hogy legyen elég likviditás a piacba, de ez nem volt elég. Ezért plusz likviditásra volt szükség. Na most a kérdés az, hogy ez honnan jöhet, és az egyetlen, aki pénzt kvázi gyárthat, az a központi bank. Sokszor azt mondják tévhit oldaláról, hogy a politika az pénzt gyárt, a politika nem tud pénzt gyártani, mert az, hogy például most az amerikai államkormány kötvényeket bocsájt ki, tehát hitelt vesz fel a piactól, ezzel nem gyártódik új pénz, mert kitől van ez a kötvény? Hát ezt megvásárolják a befektetők. Direkt vagy indirekt nyugdíjpénztáron keresztül, életbiztosítókon keresztül, más intézményi befektetőkön keresztül, tehát amikor kibocsájtanak az államok kötvényt, akkor nem teremtődik új pénz. A központi bankok a mérlegükkel megtették azt, hogy azt mondták, hogy egy pénztárcából, amiben nincs pénz, abból kiveszünk $1 milliárd. Tehát azt jelenti, hogy a mérlegbe $1 milliárd mínuszba került, mivel a központi bankok nem kell feleljenek senkinek, hogy nyereségesek legyenek, ezért ezt a pénzt meggyártották. Miért? Azért, hogy a piacnak segítsenek, hogy legyen likviditás. Ezt a likviditást a bankokon keresztül a pénzügyi struktúrába kihozták, azért, mert megvásárolták például a kötvényeket, az államkötvényeket is ebből a likviditásból megvásárolták, és így történik meg a pénz, ugye? De ezt valamikor ki kell venni a rendszerből azért, hogy ez az átmeneti helyzet, ez helyreálljon. És ezt akkor lehet kivenni, hogyha a gazdaság eléggé felerősödött, hogy ne hiányolja ezt a likviditást, amit kiveszünk. 2019-ben megvolt egy próbálkozás, az túl korai volt, nem volt elég a gazdaság, ezért ezt megállították. Most, aktuálisan, már ez megy, ez az úgynevezett quantitative tightening, amivel kivesznek likviditás a piacból, a Fed konkrétan pillanatnyilag $60 milliárd vesz ki havonta. Ez hogy történik meg? Ha egy megvásárolt egyéves kötvény lejárt, akkor ez vissza van törlesztve, ez a pénz bekerül abba a mérlegbe, amelyik mínuszba volt, és nem kerül a befektetésbe, tehát kivonta a likviditást a Fed. Na pont most az a döntés született meg ugye 2 héttel ezelőtt, hogy kevesebbet fog kivonni a rendszerből, 25 milliárddal. Ez azt jelenti, hogy akkor a 60 lejárt, 25 milliárdot kivesz, a többi 35 milliárd még a rendszerben maradt, tehát új kötvényeket vásárol, ezért egy új likviditás, és ez egy elég érzékeny balanszírozás ugye a rendszerekbe. Tehát ezért, ha csökkent, az azt a hírt halljuk, hogy kibővíti a mérleget, tehát quantitative easing, akkor likviditást ad a piacnak a Fed, akkor általában vészhelyzet van. És hogyha azt halljuk, hogy quantitative tightening, tehát kiveszi a likviditást, akkor elég erős a gazdaság, tehát ki lehet venni ezt a likviditást a rendszerből, és ideális esetben nem dől a gazdaság recesszióba. Ha igen, hát akkor kell reagálni.
Ez a központi bankoknak ez a tevékenysége, amit most ön itt elmondott, ez összefügg azzal, hogy milyen magas az infláció, hogy egyáltalán milyen kamatszinteken vagyunk, vagy e között a három fogalom, tehát mérleg, főösszeg, infláció és kamat, e között nincsen ilyen összefüggés.
Ez mindig attól függ, hogy melyik központi bankot nézzük, mert szinte mindenik központi banknak a politikai oldalról más a megbízása. Tehát a központi bank magától nem tud dolgokat kitalálni, hanem van egy erős, tiszta politikai meghatározás, felhatalmazás, hogy mire figyeljen. Az amerikai központi bank egy picit más dolgokra figyel, mint az európai. Az európai központi banknak ugye a fizetőeszköz az euró stabilitása és az infláció szinten tartás, ez a két fontos dolog. Az Európai Központi Bank a gazdaságra nem figyel annyira, mint az Amerikai Központi Bank, ott ez a harmadik tényező, hogy a gazdaságnak az állapota, hogy milyenek a vállalatoknak a nyereségei, tehát itt direkt a Fed a tőzsdének a fejlődését is figyeli, hogy ott egészségesek az árfolyamok, pont ez, amit látunk ezen a héten, erre biztos, hogy Jay Powell elég komolyan figyel, mert az aktuális spekulációs háttér kialakulása, az biztos, hogy nem tetszik a Fednek, mert erre jobban figyel. Tehát a központi bankoknak megvan szabva, hogy mire kell figyeljenek, és ezt halljuk Európából, hogy többen azt mondják, hogy az Európai Központi Bank végre csökkenthetné a kamatot, mert a vállalatok, és lehet látni, hogy a gazdaság nincs jó állapotban, kell a kamat, az alacsonyabb kamatszint, de addig, amíg az infláció nincs azon a szinten, ami szükséges, addig az Európai Központi Bank nem tud egyszerűen lépni.
Hát mert veszélyes is lenne, hogyha lépne, ja. Hiszen hogyha csökkenti az a kamatot, akkor az infláció attól növekedhet.
De ja, a kérdés az, hogy az infláció miért jelent meg, és itt az európai infláció és az amerikai infláció az más alapokra épül rá. A Covid lockdown után egy ilyen szuperinflációt robbantó millió alakult ki, mert megálltak a globális beszállítási láncok, megálltak a beszállítási körforgások, a globalizáció teljesen le lett fékezve, azután megindult egy nagyon durva, erős kereslet, de nem volt elég kínálat, tehát egy ilyen supergau alakult ki az infláció oldaláról. Na most azután azt láttuk, hogy az európai infláció nagyon azon múlik, hogy hol vannak az energiaárak, olaj, gáz, mert Európa importálja az energiának a nagy részét, és ehhez képest hol van az euró, ha az euró gyengül, akkor automatikusan importálunk inflációt. Az amerikai infláció az pedig valójában a kereslet oldaláról van meg, és a Fed ezt próbálja, hogy a kamat emeléssel a keresletet folytaná vissza, hogy a fogyasztó ne érdeklődjön annyi áru ellen, hogy ne vásároljanak annyit be a nagyvállalatok. Európa pedig arra kell figyeljen, hogy az energiaárak hol vannak, mert ez az inflációnak egy fontos befolyásolója.
Holnap reggel a felvételnek a második részét lehet meghallgatni. Nagyon gyorsan elszállt az idő, és a további kérdések is nagyon érdekesek, tehát megéri azt abba is belehallgatni.